Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek. Most már lehet hallani. Lényeg az, hogy szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt ül előttem, vagy aki oldalt. Nagyon fontos témánk lesz ma a testi kapcsolat öröme. Szeretném hangsúlyozni most az elején már bibliai szemlélettel, mert nem a középkor szemlélete a bibliai szemlélet ebben a témában, hanem az, amit a Szentírás ír erről a témáról. Előtte azonban hadd igazítsam ki a programunkat. Elmúlt alkalommal már jeleztem, de talán nem volt itt mindenki. Az eredetileg kiküldött program szerint a következő alkalmat is Tolnai Lajos barátom tartotta volna, de más elfoglaltsága miatt cseréltünk, tehát legközelebb, mához egy hétre, november 21-én én tartom az előadást, a konfliktus megoldás öröme. Ez lesz a témánk, Lajos pedig mához két hétre jön újra, a gyermekvárás öröme. Ez lesz a témája annak az alkalomnak. A másik változás pedig az, hogy december 5-én nem tartunk előadást, mégpedig azért nem, mert akkor lesz a Rádai Kollégium diákjainak, a teológus hallgatóknak a Mikulás ünnepélye. Ez a terem is foglalt lesz, meg egyáltalában az egész házban akkor másnak labdába rúgni nehéz volna. Úgyhogy ez kimarad, hanem egy hétre rá, azaz december 12-én lesz ennek a sorozatnak a záró alkalma. Kérlek benneteket, hogy adjátok tovább azoknak, akikkel találkoztok és szoktak idejárni, hogy lesz ez a változás. Most, mint egy ráhangolódásként a témára, szeretném bejelenteni azt, hogy Fülöp József, előadóművész, fiatal színész testvérünk, fog elmondani, illetve felolvasni gyönyörű költeményeket. Tudnék, az énekek éneke is költemény. Az énekek énekének egyik fejezetét és két Radnóti verset. Úgyhogy légyen kedves.
A hetedik részt olvasom. Ó, mely szépek a te lépéseid a sarukban, ó, fejedelem leánya! A te csípőd hajlásai olyanok, mint a kösöntyűk, mesteri kezeknek míve. A te köldököd, mint a kerekde csésze, nem szűkölködik nedvesség nélkül. A te hasad, mint a gabonaasztag, liliumokkal körülkerítve. A te két emlőd, mint két őzike, a vadkecskének kettős fiai. A te nyakad, mint az elefánt tetemből csinált torony. A te szemed, mint a Hezbónbeli halastók, a sok népű kapunál. A te orrod hasonló a Libános tornyához, mely néz Damaszkusz felé. A te fejed hasonló rajtad a Kármelhez, és a te fejeden hajadnak fonatékja a bíborhoz, a király is megköttetnék fürteid által. Mely igen szép vagy, és mely kedves ószerelem a gyönyörűségek közt. Ez a te termeted hasonló a pálmafához, és a te emlőid a szőlőgerészdekhez. Azt mondám, felhágok a pálmafára, megfogom annak ágait, és lesznek a te emlőid, mint a szőlőnek gerészdei. És a te orrodnak illatja, mint az almának. És a te ínyed, mint a legjobb bor, melyet szerelmesen kedvére szürcsöl, mely szóra nyitja az alvók ajakait. Én az én szerelmesemé vagyok, és engem kíván ő. No, én szerelmesem, menjünk ki a mezőre, háljunk a falukban. Felkelvén menjünk a szőlőkbe, lássuk meg, ha fakadé a szőlő, ha kinyílotté a virágja, ha virágzanak é a gránátalmafák. Ott közlöm az én szerelmémet veled. A mandagórák illatoznak, és a mi ajtunk előtt vannak minden drágolátos gyümölcsök, ók és újak, melyeket, ó, én szerelmesem, néked megtartottam. A Radnóti versnek a címe Virágének. Fölötted egy almafa ága, szirmokulnak a szádra, és külön egy-egy késő pereg le, ráhull a hajadra, szemedre. Nézem egész nap a szádat, szemedre hajolnak az ágak, fényén futkos a fény, csókra tűnő tünemény. Tűnik, lehunyott szemedet, árny játszik a pilla felett, játszik a gyenge szirommal, s hull már a sötét valahonnan. Hull a sötét, de ne félj, megszólal a néma ezüst éj. Kivirágzik az égi fa ága, hold bámul a béna világra. És a másik vers címe Virág. Most mentél el, 5 perce sincs. 5 perce nem vagy már velem. De látod, ez a szerelem, ez a lidérclánk, ez az ármány, a karcsú képzelete fürtös vadvirága. Most mentél el, és már újra megcsodálnám bokád fölött a drága, jól ismert kék eret.
Örömmel tértem vissza ide a Rádai kollégiumba. Boldogult ifjú koromban 10 éve szerepeltem itt utoljára Feri mellett, és annak idején elég nehéz volt elviselnünk azt, hogy innen kikerültünk, és mindenféle egyéb helyekre kellett mennünk, mert ez valahogy úgy hozzánőtt ezekhez az előadásokhoz. Aki már olyan érek, hogy 10 éve is itt volt, annak lehet, hogy lesznek ismerős szavak, mondatok vagy történetek ebben az előadásban. Ne lepődjön meg ezen. Számomra a szexualitás ugyanaz az öröm, ugyanaz az öröm forrás, amiről ezelőtt 10-1 néhány éve tettem bizonyságot. A házasságunkban ma is ugyanazt a gazdagságot jelenti, vagy tetőzi be, mint amit már akkor is megtapasztaltam, megismertem. Bevezetésképpen hadd mondjak el néhány igét én is, amelyik hadd legyen alapmottója ennek a mai mi beszélgetésünknek, illetve ennek az előadásnak. Az egyik ige az az 1 Mózes 1:27-28, illetve a második résznek a 24. verse. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élő lényen. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Ezekből az igékből szembetűnik az a szeretetteljes gondoskodás, ahogy Isten nem csak megteremtette az embert, hanem ellátta minden jóval, és ebben a jóval való ellátásban ott volt az ő testszerinti párja, Éva is. És nagyon nagyszerű, ahogyan ezt kifejezi a felolvasott második igében, hogy lettek ketten egy testé. És ennek az egy testnek sokféle titka közül ma este vizsgáljuk meg azt a nagy ajándékot, hogy egymás számára Isten bennünket, mint szexuális partnert is elkészített. Ebből is visszatükröződik ugyanakkor, hogy maga a szexuális közösség az a házasságon belülre teremtetett. Tehát a férfi önmagában az édenkertben nem tudta gyakorolni ezt. Azt sem olvasuk, hogy valahol egy fa alatt maszturbált volna Ádám, és nem létesített partner kapcsolatot egyetlen állattal sem, pedig volt lehetősége arra, hiszen ezt a feladatot kapta kezdetben, hogy tekintse végig az állatokat, növényeket, nevezze meg őket, és az lesz a neve, aminek ő elnevezi. Ugyanakkor Isten látta azt, hogy valami hiányzik az ember számára, erre válaszul kapta meg Évát, és Évában fölismerte azt az ajándékot, amelyik őt teljessé tette ebben az értelemben is, mégpedig úgy, hogy szexuális közösséget gyakorolhattak, és ilyen módon tölthették be azt a fő küldetésüket, amit Isten így határozott meg, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet. Ha ezt a megbízást nem kapta volna, akkor lehet, hogy nem lenne szükségünk szexualitásra, akkor valami más útját kereste volna Isten. De azért, ha alaposabban megnézzük az ember különböző funkcióit, akkor láthatjuk, hogy minden olyan tevékenységünkhöz, amelyik a fenntartáshoz, a létfenntartáshoz, létünk továbbadásához szükséges, ahhoz Isten rendelt örömöt is. Ennek az előadásnak a címében is ott bujkál az, hogy tulajdonképpen, amikről itt szó van, ezek a mi boldogságunkra, örömünkre legyenek. Legyen az akár a gyermekvállás, akár a szexualitás, akár a konfliktuskezelés, akár egymásnak a megismerése. Ezek mind-mind ugyanezt a célt szolgálják. Isten tehát a szexuális közösséghez is adott örömöt, azért, hogy ezáltal teljessé tegye az életünket. Sokféle téves eszme hozzá kapcsolódott, hol etikai szempontból, hol filozófiai szempontból, hol pedig egyéb szempontokból a szexualitáshoz. Voltak olyan korszakok, amikor a prüdéria elítélően nyilatkozott erről. Gondoljunk a viktoriánus korra, amikor nő nem jelenhetett meg bokánál feljebb érő szoknyában vagy egyébben. Ugyanakkor ennek a másik véglete is megjelenik manapság az utcákon. A 8 éves Iker lányaim azok úgy nevezik, hogy köldökkilátszós pólóban flangál valaki az utcán, amin ők még megbotránkoznak, de azt hiszem, hogy már egyre kevesebben. Nos, ez is mutatja azt, hogy megváltozott a szexualitással kapcsolatos képünk, megváltozott az az eredeti terv, amit Isten efelől elképzelt, mégpedig azt, hogy ez egy elrejtett, egy bensőséges dolog, egy intim része az életünknek, olyan, amelyet Isten a házasságunkba rejtett el. Talán legjobban a 127. Zsoltárban fejezi ezt ki, ahol arról beszél Isten igéje, hogy feleséged, mint termőszülőt ő házad belsejében. Ez a kép bennem azt indítja, hogy a ház belsejében egy elrejtett helyen van a mi feleségünk. Egy olyan közegben, amelyikben biztonságban érezheti magát, amelyikben jól érzi magát. Csak ott fogja tudni betölteni ezt a funkcióját, hogy ő valóban termőszőlőtővé váljon, és itt már visszatükröződik az, amit az előbb hallottunk az énekek énekéből, hogy ez a bizonyos termés, gazdagság, áldás, ez visszaköszön, de ez csak ebben a helyzetben, ebben a pozíciójában tudja betölteni azt az eredeti tervet, amit Isten efelől elgondolt. A másik veszedelmes megnyilvánulás az, a szexualitással kapcsolatban, amelyik megpróbálja ezt degradálni, és azt mondja, hogy tulajdonképpen ebben semmilyen különlegesség nincsen már, mint ami az emberi szexualitást illeti, hiszen az állatok is ugyanúgy párzanak időről időre, ebből kölykeik, utódaik születnek, semmi különleges nincs ebben. A valóság azonban az, hogy nagyon is megkülönböztette Isten az emberi szexualitást az állatok ivaros tevékenységétől. Hogy erre néhány példát mondjak, hadd mondjam azt, hogy az állatok nagy része az évszakoknak, vagy az évnek egy bizonyos időszakában képes csak utódokat nemzeni. Ennek pedig az az oka, hogy vannak olyan időszakok az állatok életében, amikor nem jutnak annyi táplálékhoz, vagy olyan szélsőségesek a körülmények, amelyek nem biztosítják az utódok fölnövekedését. Éppen ezért tudjuk, hogy vannak olyan bálnafajok, amelyek több ezer kilométer tesznek meg, hol az Antillák környékén vannak, hol pedig a Jeges-tengerben, de csak meghatározott helyeken borjaznak meg. Vagy tudjuk, hogy a szarvasok közül is csak ősszel hallhatunk szarvasbőgést, és utána valamikor a tavasz kezdetén, amikor a legzöldebb a fű, akkor jönnek világra a kis szarvasborjak, és kezdik el az önálló életüket. Ezen nem kell megbotránkoznunk, ez az ő életük, az ő ösztöneik ezt diktálják. Évezredeken keresztül ez nagyon jól működött. Ezzel szemben az embernek a szaporodása nincsen ilyen módon időpontokhoz kötve. Az év bármely szakában teherbe eshet egy egészséges, felnőtt asszony, hogyha nem életet él a párjával. Mi annak idején az egyetemen azt tanultuk, hogy tulajdonképpen egy egészséges asszony ciklusának bármelyik napján teherbe eshet. Ez most így egy kicsit érdekesnek tűnik, nem akarok ennek mélyebben belemenni a fejtegetésébe, de hogyha az extra ovulációra gondolunk, hogy vannak olyan időszakok, amikor nem csak a ciklus közepén jöhet létre petesejt kilöködés a petefészkekből, hanem a ciklusnak bármelyik időszakában, akkor már is jobban értjük ezt a kérdést. Egy másik nagyon fontos megkülönböztetője ennek, mármint hogy az állatok szexualitásától az emberi szexualitásnak, az, hogy az emberi párkapcsolatot és azon belül a szexualitást Isten nem csak a szaporodásra adta, hanem meggyőződésem, hogy egy olyan örömforrását tette, amivel betetőzte az emberi létnek az összes megnyilvánulását. Hiszen az emberi párkapcsolat az egy nagyon sokrétű lehetőség, olyan, amelyikben, hogyha ezt a képet használjuk, amit itt az ige használ, hogy egy testté lettek, többféle funkcióban nyilvánul meg. Gondoljunk arra, hogy az, hogy egy test, ebben sok apró részlet van. Az előbb itt már beszéltem az intimitásról, az elrejtettségről. Az ember a szexuális életét nem nyilvános helyeken végzi, legalábbis a normális ember úgy gondolom, hogy ezt manapság nem így teszi. Éppen ezért ezek a kukkolós műsorok és egyebek, amelyek manapság divatban vannak, teljesen távol állnak az egészséges szexuális megnyilvánulásoktól, sőt, hivatalosan a pszichológia, illetve az elmekortan is megkülönbözteti a kóros szexuális kívánságot, és abból például a voyeurizmus, amelyik kifejezetten ezzel foglalkozik, hogy másokat lesz meg, és ez okoz neki örömet, ez egy gyökeresen idegen megnyilvánulása a szexualitásnak, ami úgy tűnik, hogy manapság azért többeket megpróbál rávenni a média arra, hogy ezeket az extra dolgokat próbálják ki. Én azt tanácsolom azoknak, akiknek a kíváncsiságok nagy, hogy ne próbálják ki, mert nem fog úgy működni az életükben, mint ahogy azzal Isten bennünket meg akart ajándékozni. Isten azt szeretné, hogyha ez egy elrejtett dolog volna, ami kettőnk bensőséges titka. Senki előtt nem kell a mi testünket lelepleznünk. Nem kell, hogy mások lássák. Egyedül a párom számára készítetett el, Isten úgy szentelte meg az Éva és Ádám kapcsolatát, hogy ezt az egyet adta neki. Nem sorozatgyártmányt készített, nem olyat, ami a McDonald's-ban 100 pohárból egyet kiveszünk, és mindegyik ugyanaz, és használat után eldobjuk, hanem azt az egyetlen egyet készítette el, amelyik engem, mint férfit tökéletesen kiegészít, és teljesíteszi az életemet, én pedig az övét. Ez pedig csak úgy működik, hogyha ezt az elrejtettséget mi biztosítjuk ehhez. És ez nekünk feladatunk is, hogy a mi szexualitásunk, a másik iránti vonzalmunk az egy bensőséges dolog legyen. Ezt nem élhetjük meg másokkal szemben. Ha valaki kacérkodik idegen férfiakkal, hogyha valaki teszi a szépet idegen nőknek, akkor ki próbál bújni ebből a közösségből, amit Isten számára készített el, és megvan a lehetősége, és általában a bűn a kísértés szintjén nem szokott megállni, hanem létre is jöhet esetleg egy házasságon kívüli kapcsolat, amit a Biblia maga is ismer. Gondoljunk Dávidnak a Bécsábéval elkövetett vétkére, ahol Dávid abban az időszakban, amikor a királyok harcba szoktak menni, hol van? Hát nem a harcban, hanem éppen a királyi palotája tetején, sütteti az arcát a tavaszi napsütésben, aztán nem sokára észrevesz, hogy a szomszéd kertben valaki éppen fürdőzik. Ez az egyik katonájának a felesége volt. És hát egészen addig fölgerjesztette őt a látvány, hogy megparancsolta, hogy hozzák oda, annak rendje módja szerint élt vele nemi életet, majd nem sokkal később kiderült, hogy ez az asszony gyermeket várt Dávid királytól, De hát mivel a törvényben az van, hogy annak, aki idegen asszonnyal hál, annak meg kell halni, ezért Dávid, jól ismerve a törvényt, és mint király, aki a legfőbb végrehajtó hatalom volt a törvénynek való érvényszerzésben, megpróbálta ezt megoldani. De először megpróbálta úgy eltusolni, hogy hazarendelte ezt a katonát, és megparancsolta neki, hogy menjen haza. De azt tudta, hogy ő neki nem szabad bemennie, mert miközben a többiek a harcmezőn vannak, ő nem élhet a feleségével közösséget. Semmilyen módon nem tudta rávenni, így aztán azt a parancsot adta Dávid, hogy pusztítsák el, mégpedig úgy, hogy az első vonalba kerüljön ez a katona. Ezt meg is tették, meg is halt, de Istennek nem tetszett ez a dolog. És akkor elküldte Isten Dávidhoz az ő prófétáját, és elmondott egy történetet, aminek kapcsán Dávidnak rá kellett döbbennie, hogy ő Isten ellen vétkezett. És jól lehet, ő mindent megtett, hogy erről, hogy ez a dolog ne szennyezze be az ő hírnevét, de azért csak kitudódtak ezek a dolgok, sőt, még a Bibliába is belekerült, és megtalálta Dávid erre a bocsánatot, megvallotta Istennek, hogy ez valóban bűn volt. Ennek ugyan lettek következményei a személyes életére nézve is, hiszen ezt a gyermeket bármennyire szerette volna, el kellett veszítenie, de ugyanakkor mégis azt látjuk, hogy Isten megbocsátotta ezt a kitörését, ezt a vele való ellenszegülését, hiszen pontosan ebből a kapcsolatból származott később az ő utódja, Salamon király, Bécsábénak a gyermeke volt, és nagy áldást adott Isten az ő életére a későbbiekben is. Ebből is nyilvánvaló az ő bűnbocsánata. Jól lehet, Isten nem huny szemet az ilyen dolgok felett. Ennek az egytestnek más megnyilvánulása is vannak, mint az, hogy elrejtett és bensőséges. Benne rejtőzködik az is, hogy kölcsönösen elfogadjuk egymást, minden tulajdonságunkkal együtt. Ha ismerjük a másiknak akár egy betegségét, akár valami jellegzetes megnyilvánulását, ami esetleg nem annyira kellemes. Elfogadjuk esetleg egy pattanását, vagy egy anyajegyét az arcán, vagy bárhol máshol. De ugyanígy vannak időnként jellemhibáink is, vagy olyanok, amelyeket a szüleinktől hozunk otthonról, megoldási sémák, válaszok, kellemetlen szóösszetételek, amelyeket nagyon nem szeretnénk. De úgy gondolom, hogy a házasságban, a házassági közösségben ezeknek is elfogadottá kell válnia. De hogyan tudjuk elfogadni? Először is a kiindulási pont az, hogy nem lehetnek titkaink egymás előtt. A teljes elfogadáshoz teljes őszinteség kell. Azaz először lelki értelemben kell levetkőznünk, ha kell, meg kell vallanunk azokat a bűneinket, amelyek nagy valószínűséggel károsítanánk azt a közösséget, amelyet mi kettőnknek kell megélnünk a házasságon belül. Ha volt előző kapcsolatod, ha volt terhelő anamnézised a házasságod szempontjából, ez itt egy orvosi kifejezés, akkor az derüljön ki. Mert akkor, ha a másik tud erről, hogyha tudja azt, hogy te ebben a tekintetben sebezhető vagy, akkor tekintettel tud rád lenni. Túl ezen pedig hívő emberek számára lehetőség ez arra, hogy odálljunk az élő Isten elé, és kérjük az ő bocsánatát, és ezen túl pedig azt, hogy szabadítson fel arra, hogy ez ne legyen gátja az örömteli szexuális életnek. Hiszen nagyon sok szexuális zavar hátterében az ilyen meglapuló, régen elkövetett bűnök, amelyek kísértésként ott állhatnak a hátunk mögött, vagy éppen vádolhatnak akkor, amikor éppen a szexuális együttlétet gyakoroljuk, ezek megrontják a mi kapcsolatunkat, megrontják a kommunikációnkat. Éppen ezért az elfogadás első lépése az, hogy teljesen őszinték tudjunk egymás előtt lenni, tudjuk felfedni az összes lapunkat, és nem a Bartók csodálatos a kékszakálú herceg várában van az, hogy a hetedik ajtót ki kell nyitni. Egy élő házasságban nincsen 7 ajtó. Egy ajtó van, és azt sarkig kitárjuk. Akkor, amikor a másikat elfogadjuk házastársunknak, úgy látjuk, hogy ő az, akivel egy életet le tudok együtt élni, akitől a gyermekeimet szeretném, hogy megszülessenek. Ez egy olyan nyíltságot, egy olyan őszinteséget feltételez, amit csak így tudunk az egy testen belül megélni. Tudnunk kell azonban azt, hogy ahhoz, hogy számunkra valóban örömöt jelentsen a szexuális közösség, nem elég ez, hogy bennünket Isten egy testé alkot. És hogyha meg is valósulnak az előbb említett dolgok, az elrejtettség, a nyíltság, az özetlenség, az egymásról való gondoskodás. Fontos az, hogy lássuk azt, hogy Isten a szexualitást nem egy öncélú feladatként adta. Azaz nem azért készítette Ádám szávára Évát, hogy végre kielégülhessen, hanem Évát azért helyezte oda, hogy be tudják tölteni együtt azt a funkciójukat, hogy szaporodjanak és sokasodjanak, és ezen túlmenően egymás számára legyenek örömforrássá. Ezért bűn az, amikor valaki csak a saját kielégülését keresi a szexuális közösségben. A rossz irányultság eleve megakadályoz bennünket abban, hogy a valódi értékén, a valódi töltésével tudjuk élvezni a szexuális közösséget. Ha saját magam kielégülése a cél, az automatikusan feltételezi, hogy a másiké másodlagos. De ha én a páromra úgy tekintek, mint akinek egyedül én tudom megadni azt a lehetőséget, hogy ő élvezze a szexuális közösséget, és ennek megfelelően azt keresem, hogy neki mi az, ami jó, mi az, amiben jól érzi magát, mi az, ami örömet jelent neki, mi az, amivel teljesebbé tudom tenni az ő szexuális élvezetét, akkor innentől kezdve megváltozik a töltése a mi szexuális közösségünknek, és innentől kezdve érezhetően mássá válik. Ez jelenti azt, hogy így egymás számára tudjuk teljessé tenni a szexuális közösség kapcsán azt a kommunikációt, ami egyébként működik velünk, hiszen a szexualitás az a kommunikációnak a mély rétege. Akkor jutunk el igazán a kielégüléshez, hogyha szellemi, lelki síkon már egyébként megvan a közösségünk. Ha tudunk élő kapcsolatokat, hogyha a gondolataink azonos srófra járnak, hogyha a céljaink, a motivációink azonosak, hogyha egy-egy dologról azonosan tudunk vélekedni, ha vannak közös terveink, amiket együtt akarunk elérni, akkor abban nagyon jó rész lesz a szexualitás is, amikor egy-egy jó nagy séta után, alapos beszélgetés után mind a ketten kész vagyunk arra, hogy a szexuális közösséget gyakoroljuk. És akkor itt lépjünk át arra az oldalára a szexuális közösségnek, amelyikről tudnunk kell azt, hogy miután ilyen elrejtett helyen van, ezért a megközelítése is más kell, hogy legyen, mint az életünk más dolgainak. Ahhoz, hogy igazán örömteli szexuális életet éljünk, ahhoz az előbb megpendített dolgokat végig kell tudnunk venni. Gondoljunk arra, hogy nem lehet szexuális közösséget úgy gyakorolni, hogy most megkívántalak és gyorsan bekaplak. Ha valaki éhes, akkor megállhat egy gyors étterem előtt, és pár száz forintért, inkább pár ezer forintért, inkább úgy helyesbíteném, jól lakhat. De hogyha összehasonlítjuk ezt egy vasárnapi ebéddel, ahol a terített asztalon egymás után három vagy még több fogást szolgálunk fel, akkor egészen másként éljük meg ugyanezt a szükségletünket és ennek a kielégítését. Nos, én azt gondolom, hogy fel kell készülnünk a szexuális közösségre. Erre a házasságon belül megvannak a megfelelő jelek, amelyek tudósítják a másikat arról, hogy bennünk most egy kicsit nagyobb töltés van ebben az irányban, de ezeket tudatosítani kell magunkban, hogy akkor, amikor a másik hazatelefonál, kedveskedik, hoz egy szál virágot, vagy hozza éppen a pörkölt magyarót, amit nagyon szeretek, és olyan dolgokról beszél, amelyekről már régen nem beszélt, akkor lehet, hogy emögött volna valami szándéka. Okos asszonyok ezt észre szokták venni, és kiegészítik a saját dolgaikkal. Legmegfelelőbb ilyenkor a férfiak számára kedves ételt elkészíteni, gyertyafény mellett elfogyasztani ezt a vacsorát, és amit az előbb mondtam, hogy a kielégítő és jó beszélgetés után az ember nagyon szívesen hajlik arra, hogy utána ez pedig a testi közösségben folytatódjon. Általában igaz az, hogy az elemi szükségleteink kielégítése nélkül nem lehet jó szexuális közösséget élni. Tehát annak idején egy professzorom mondta ezt neurológiából, hogy mikor megjelentünk a vizsga előtt, hogy tisztelt medikus urak és hölgyek, hagyj figyelmeztessem önöket, hogy tele hólyaggal és üres gyomorral nem lehet jól vizsgázni. És ezt ő komolyan is gondolta, úgyhogy teát készített számunkra, illetve volt lehetőség arra, hogy a legkisebb helyiséget fölkeressük. Ő megadta a módját ennek. Nos, azt gondolom, hogy nekünk is meg kell adnunk a módját a felkészülésnek, akkor, amikor valaki a napi frusztrációk után, és egy férfi számára a munkahely az mindig konfliktusnak a forrása és helye, annyi harc után, esetenként lelki sebekkel vérezve, éhesen, az előbb említett szükségletekkel, megérkezik, akkor feltétlenül biztosítani kell, hogy legyen egy kis nyugalma. Volt is a családban valaki, aki azt tanácsolta a fiatal éppen férjhez menni készülő asszonykának, hogy kislányom, egyet tanuljál meg. Először a hasa legyen tele, aztán utána bármiről beszélhetsz vele. A férfiak egy kicsit másként működnek. Ha már jól laktak, és egy kicsit lelazultak, akkor utána már bármiről lehet velük beszélni. Lehet, hogy dönteni nem fognak azonnal, de mégis az a képességük, hogy dönteni tudjanak, hogy ebben a helyzetben bele tudjanak érezni, ahol szükség van erre is. És amikor már az elemi szükségletek kielégültek, akkor képesek leszünk arról is beszélgetni, amelyek már érzelmi töltések, hogy mi tölt el bennünket félelemmel, mi tölt el feszültségekkel, mik azok, amelyek napközben értek bennünket, haragok, indulat, és így tovább, amelyek megakadályozhatnak abban, hogy a másikra figyeljünk igazán. Ha ezektől sikerül megszabadítanunk egymást, és ez egy kölcsönös művelet, egy kicsit ahhoz hasonlítanám, ne vegyék sértésnek a hallgatók, ahogyan az állatkertben a majmok egymást tetvészik. Tulajdonképpen megszabadítják egymást a kórokozóktól, vagy ezektől a kártevőktől, és utána mindenkinek jó. De ha ezt nem tesszük meg, akkor folyton csak arra fogunk figyelni, ami csíp, meg ami szúr, meg ami vág, meg ami ott maradt a szívünkben. És igazából felszabadultan nem fogunk tudni a másik testi szükségleteire odafigyelni. Nos, tehát ezeken a lépcsőkön végig kell mennünk ahhoz, hogy igazán élvezhető legyen. Manapság az emberek többsége egy nagy hajszában él, ez a kornak a diktátuma felénk. Általában túl vagyunk terhelve, nagyon szűkében vagyunk az időnek, a szexualitás pedig egy kifejezetten időigényes dolog. És amikor este próbálunk ennek teret szentelni, akkor már általában fáradtak vagyunk. Fáradtan sokkal nehezebben megy, sokkal nehezebben tudunk a másikra koncentrálni. Ezen kívül az asszonyaink is a nap nagy részét távol töltik otthonról. Sokan dolgoznak közülük, sokan ugyanígy konfliktus forrásokkal találkoznak. Megemészetlen problémáik vannak. Emellett még rájuk terhelődik a gyerekeknek az összes gondja, baja, az iskolából, az iskolába, a tanulással és az összes többivel, esetenként a beszerzés is. Rengeteg olyan apró feszültségforrás van, amelyik megakadályozza, hogy felszabadultan, teljes értékű szexuális örömöt tudjanak élni. Hiszen az az asszony, aki az együttlét közben arra gondol, hogy tele van a mosogató, és nem készítette be a Pistike a nem tudom én melyik könyvét a holnapi napra, az nem fog tudni odafigyelni a párjára, előbb-utóbb elveszti az ütemet, és ott marad orgazmus nélkül. Lehet, hogy a párjának nagyon jól esik, de az az asszony, aki huzamosan újra és újra beleesik abba a helyzetbe, hogy nem tud kielégülni, annak egy idő után nem lesz kedve a szexuális közösséghez. És ez pedig a férfiakat is kiszolgáltatottá teszi, hiszen hogyha a rendszeresség elmarad a szexuális közösségből, akkor a férfiak azok, akik inkább kísérthetőek ebben, előbb-utóbb fel fog tűnni a láthatáron valami sokkal kecsesebb, bájosabb, velem flörtölő fiatalabb fruska, akinek még az én pohos hasam és egyéb megjelenési hibám is tetszik, de megpróbál velem kikezdeni, és a férfiak egy része nem tud ennek feltétlenül ellenállni. Ne hagyjuk kiszolgáltatott helyzetben a férfiakat, igenis ez egy szükséglet, de az asszonyokat se hagyjuk abba a helyzetbe, hogy tartósan a nemi öröm átélése nélkül kelljen szenvedniük. Hiszen a szexualitásunkat Isten úgy ajándékozta nekünk, hogy az a kölcsönös örömszerzésre jusson, mind a kettőnk számára kölcsönösen kielégítő legyen. Fontos megemlékeznünk néhány olyan sajátságról, amelyik jellemzően különböző a két nem szexuális töltését és a szexuális aktus átélését illetően. Csak néhányat szeretnék ezek közül elmondani. Az első az, hogy a kezdeményezés az általában a férfiaknak a sajátsága. Ők azok, akik általában hamarabb ingerületbe jönnek, az asszonyok számára ez egy kicsit nehezebb feladat. A férfiak kezdeményezők, viszont az asszonyok viszonozzák ezt a kezdeményezést. Ez a szeretet területén is így van. Ha egy férfi szeretetet közvetít a megjelenésével, a feleségéről való gondoskodással, az ő megértésével, a szükségleteinek a felfedezésével, akkor az asszonyokban multiplikálódik, megsokszorozódik, és ezt sokszorosan visszaadják, és ez kiárad az egész családra, az egész közösségre, amelyiknek ők tulajdonképpen az egybetartói, és így jön létre az a bizonyos fészek meleg, amiben mind a ketten jól érzik magukat. A férfiaknál ez a kezdeményezés általában abból indul ki, hogy a kiváltó alapjelenség a látvány. Ha meglátja a feleségét a csinos ruhájában, és ettől nem kell megijedni, nem kell feltétlenül minden alkalommal új ruhát venni. Nagyon jól tudom, hogy a feleségem 10 évvel ezelőtti ruhája, amit már akkor is szerettem rajta, ezt az érzést ugyanígy kiválthatja most is. Már nem alkalmas arra, hogy utcára menjen benne, vagy a munkahelyére, de otthon kiváló, sokkal jobb, mint az otthonka. Az otthonka az tökéletesen elfedezi mindazt, ami egy férfi számára izgalmas. Nem javaslom senkinek sem, hogy otthonkában futkározzon, bármennyire praktikusnak tűnik is. Ugye kiegészítő fehér babos kendővel, ez aztán teljes kudarc a férfiak számára, úgyhogy inkább ezt kerüljük el. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy a nők nem a látványon indulnak be. Az ő számukra egy ilyen magamfajta nyakkendős, zakós úr semmilyen szexuális töltést nem jelent. Viszont ha megérintem, mint hogyha villámlás szaladna végig a testén, természetesen a saját feleségemet és nem másét. Sajnos ezt a mai munkahelyi kommunikációs kultúra egyáltalán nem ismeri. A munkahelyek többségén a puszilkozás, meg a tegeződés és az összes többi ehhez tartozó esetenként a másik testközeli érintése vagy átölelése is szokás, nem gondolva arra, hogy ezzel akár egy szexuális töltést is adhat ennek a kapcsolatnak, és ezáltal kiszolgáltatottá válik mindkét fél arra, amit egyébként szeretnének elkerülni, mert ők tulajdonképpen szeretik a párjukat. Úgyhogy ezeket gondoljuk át, és ezeket próbáljuk meg a saját életgyakorlatunkban is csökkenteni. Aztán nagyon különböző a két nemben a szexuális ingernek a lefutása. Az a szexuális töltés, ami létrejön ugye a férfiaknál a látványra, az asszonyoknál az érintésre, a csókolásra, az erogén zónák érintésére. Ezáltal létrejön egy növekedő belső feszültség, amelyek a szexuális ingernek a növekedése, melynek a végpontja az orgazmus, a kielégülés, a férfiaknál az ejakuláció, a nőknél pedig az a bizonyos G-pont, amelyik a szexuális közösségnek a csúcspontja lehet. Tudni kell, hogy a férfiaknál ez egy viszonylag gyors folyamat. Meglátni és megszeretni egy pillanat műve, ugye meglátja a feleségét ebben a bizonyos új pendelyben, és azonnal erekciója van, és már kívánná is, és már ott van mögötte, és elkezdi puszilgatni a nyakát, feltéve, hogyha megvannak a körülményei. Egy asszony számára ez egyáltalán nem ilyen természetes. Az ő felfutásuk sokkal lassúbb. A szexuális ingerületbe, lendületbe jövés, az egy viszonylag lassúbb folyamat. Valamikor ezt úgy próbáltam jellemezni, hogy egy motorbicikli, ugye beindítják a mai korszerűek, azok már önindítósak, bár amikor én gyerek voltam, akkor még így be kellett rúgni a motorkerékpárokat. Möm, és akkor néhány perc múlva már 120-szal lehet vele robogni. Ezzel szemben mondjuk egy gőzmozdony, volt egy ismerősöm, aki mozdonyvezető volt, és mondta, hogy egy hideg gőzmozdony elindulásához 7 óra fűtés kell. Most én nem azt mondom, hogy minden nőnek a felfűtéséhez 7 óra szükséges, de próbáljuk meg ezt a kettőt összehozni. A gőzmozdony is tud 120-szal menni, meg még többel is. Nemrég volt a Magyar Államvasutak nem tudom én hányadik évfordulóján, az angyalföldi vasúti pályaudvaron egy mozdony bemutató, és ott bemutatták, hogy van olyan gőzmozdony, amely 200 km/h sebességre is képes. Ezek a technika csodái. A feleségünk is képes ugyanarra a szexuális fordulatszámra, csak fel kell tudni pörgetni erre. Ez a mi feladatunk. Nekünk kell odafigyelnünk. Ezért kell gyakorolnunk és megismernünk a másikat, hogy mi az, ami örömet okoz neki. Egy-egy jó szexuális közösség kapcsán nem ott fejeződik be, hogy mind a ketten jól laktunk és eljutottunk az orgazmusig, hanem utána megbeszélhetjük, hogy mi az, ami jól esett, mi az, ami elősegítette erre a kielégülésre való eljutásunkat. Nyíltnak kell ebben is lennünk, nem szabad szemérmesnek lenni, nem szabad eltitkolni, ha valami fájt, hiszen ez az asszonyokat kizökkentheti például ebből a felfutási folyamatból, elvesztik a ritmust, és akkor nem fogják tudni élvezni ezt, és már az előbb említettem, hogy ennek milyen különbségei, vagy milyen nehézségei lehetnek. Egy másik nagyon fontos különbség, amit a férfiak és nők között van, az egy kicsit már ehhez kapcsolódik. A férfiak feltétlenül kielégülésre vágynak a közösség kapcsán. Egy férfi számára, hogyha a szexuális együttlét kapcsán nem jön létre az ejakuláció, azt egy kudarcként éli át. Ez olyan, mintha beülsz az autódba, és próbálod indítani, és csak köszörül, és nem indul be. Pedig ott van az autó, a sluszkulcs, benzin is van benne, minden tetre kész, időre oda kéne érni, de nem indul. A temperamentumosabb férfiak ilyenkor kiszállnak, és egy nagyot rúgnak a kerekébe. Ettől nem fog elindulni. Tehát egy férfi számára a szexuális közösség az általában akkor teljes, hogyha kielégülés van a végén. Egy asszony számára pedig a helyzetnek a hangulata, az együtt átélt öröm, az elrejtettség, a bensőségesség, az, hogy én jól érzem magam ebben a közegben, hogy átérzem a páromnak a szeretetét, ami megnyilvánul irántam, azt a kedvességét, ahogy a testemről beszél. És itt gondoljunk az előbb említett énekek éneke 7. részére. Ki az, aki manapság érti ezeket a képeket, hogy hasad, mint gabona asztag? Én még láttam gyerekkoromban olyan búzakévéket, ugyan már akkor is volt arató cséplőgép, de a kisebb földeken még a paraszt emberek kaszával vágták a rendet, és úgy gyűjtötték össze kévékbe a gabonát. A levágott, tő fölött elvágott gabonákat összekötötték egy ilyen szalmából font, vagy más anyagból font anyaggal, és ahogy el tudjuk magunk előtt képzelni, föl a kalászok, alul pedig a másik, középen a dereka össze van fogva. Gondoljunk egy asszonyi testre. Fölül széles, csak a keblei látszanak, pont a derekánál van a legszorosabb része, és utána kibővül. Amikor erről beszél az énekek énekének a szerzője, Salamon, hogy hasad, mint gabonaasztag, akkor egy gyönyörű női testet gondoljunk magunk elé, amelyik ezt a képet formázza. De vannak itt ilyenek, hogy mint a hesbóni halastavak, egy kellemesen hullámzó, gyönyörű kékszínű tó, ha belenézünk a másik szemébe, aki kékszemű, akkor ugyanezt az érzetet keltheti bennünk. Milyen jól esik az asszonyok számára, hogyha tudunk ezekről beszélni, hogy mi tetszik a testében, hogy szép a melle, szép formás a teste, hogy öröm átölelni, hogy gyönyörű a hajad, és így tovább, ezek mind-mind olyan részei a mi szexuális közösségünknek, amelyek hozzásegítik egyrészt, hogy a saját testéről megfelelő képe legyen, másrészt pedig amelyek erősítik ezt a fajta készségét, hogy örömmel tudjon részt venni a szexuális közösségben. Ugyanakkor a férfiak arra vannak kárhoztatva, hogy számukra pedig a tisztelet és az elismerés tükröződjön vissza ennek a kapcsán. És az előbb itt azért mondtam el, hogy ez a bizonyos kielégülési kényszer, ez egy belső dolog, ezt Isten belénk teremtette. Ha ez nincs meg, akkor mi frusztráltak vagyunk, és idegesek leszünk, és csapkodunk, és olyan szavakat alkalmazunk, amelyek nem kifejezetten hozzánk illőek. És egy férfinak is meg kell tapasztalnia azt, hogy a felesége részéről ez a tisztelet megnyilvánul. Viszonzása ez tulajdonképpen annak a szeretetnek, ami a férfi részéről ez a fajta kedveskedés, és mi is kifejezhetjük ezt, hogy mi tetszik a másikban, a vállai, esetenként a borostás szakála. Ez ugyan a közmegjelenésben botránkozás, de ugyanakkor kell tudnunk, hogy van olyan, akinél a szexuális izgernek a felfutásához például kifejezetten öröm számára, hogyha a borostás szakállával egy kicsit megpiszkálja a vállát vagy a nyakát. Ezt föl kell fedeznünk a másikban, hogy mi az, ami neki örömet jelent. Ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül 6-7 napos borostával kell folyton szaladgálnunk, de minden esetre legyünk készek erre. Nos, ebben a néhány dologban már is azt hiszem, hogy egy kis képet adtam arról, hogy mennyire különbözőek vagyunk, és hogy mennyire tekintettel kell lennünk a másik szükségleteire. Mert ezek valódi szükségletek, olyanok, amelyeket Isten a testünkön belül elrejtett, de amelyek felfedezhetőek, és amelyek által egymás számára élvezhetővé és teljessé tehetjük a szexuális örömöt. Érteni kell egymást tehát, nem csak szóban, hanem testi értelemben is, és ezt tanulni kell. Ezért lehetetlen dolog az, amikor valaki azt gondolja, hogy a házasságon kívüli szexuális élet ugyanolyan, vagy még izgalmasabb, mint a házasságon belüli. Hiszen, mint ahogy az előbb mondtam, ez egy elrejtett dolog. Ez nem a nyilvánosság előtt zajlik. Ez egy sajátos nyelv, ahogy egymás számára kifejezzük a szexuális vonzódásunkat, töltésünket, kívánságunkat. Olyan, mint amikor egy kisgyermek megtanul beszélni. Amikor házasságra lépünk, akkor a nász éjszaka az első igazi találkozás. Mármint azoknál, akik ezt komolyan veszik, hogy Isten megszenteli a mi házasságunkat azzal, hogy tisztán léphetünk be a házasságba, és így élvezhetjük a másik testét, mint olyan ajándékot, amelyet Isten csak számunkra készített el. Az első fölfedezés öröme azonban általában kudarccal jár, mert rájövünk, hogy hát hoppá, itt azért van fájdalom is, meg ügyetlenek vagyunk, meg valahogy nem jön össze. Sokan azzal jönnek, hogy hát mi egy kicsit későn házasodtunk össze, és hát úgy tűnik, hogy nem sikerült az első dolog, meg fáj a feleségemnek. Ezek általában kezelhetőek. Van olyan, amelyik orvosi ellátásra szorul, de alapjába véve a kezdőség az ezen a területen is átélhető. Nem kell feltétlenül mindjárt értenünk. Nyugodtan szánjuk rá az első évet arra, hogy megismerjük egymást ebben a tekintetben is, mik a másik szükségletei, hogyan tudjuk úgy eljuttatni a szexuális örömre, hogy az nem okoz neki fájdalmat, mik azok a pozíciók, amelyek jól esnek, és így tovább. Érteni kell egymást, és hát ennek ellenére, hogy mi törekszünk arra, hogy a másiknak örömet jelentsen, azért előfordul az, hogy a másik mégsem tud begerjedni úgy, ahogy mi azt szeretnénk. A férfiakban ugyanakkor megvan ez a készség, hogy ők szeretnének örömet okozni. És a férfi számára sem jól eső dolog az, hogyha a feleségét nem látja örülni, ha nem élheti át ugyanezt az örömet. Tehát erre igenis időt kell fordítani, figyelmet kell fordítani, és meg kell tanulni. Meg kell tanulni, annak idején emlékszem, hogy a gyermekeimmel, amikor először labdával játszottunk, akkor próbáltuk azt, hogy hogyan tudja elkapni a labdát. És próbáltuk egy kicsi labdával, mert ugye kicsi gyereknek kicsi labda kell. Na hát meg is próbáltam, odadobtam, de hát előbb csukódott a keze, a labda leesett az ölébe. Próbáltuk többször is, nem ment. Próbáltuk nagyobb labdával, nagy pöttyös labdával. De hát a nagy pöttyös labda is nagyon kemény volt, nagyot pattant, hol a háta mögött esett le, hol előtte, mégse tudta elkapni. Na végül találtunk egy elég nagy strandlabdát, ez jó lassan repül, olyan méltóság teljesen. Na ezt sikerült elkapni. És amikor már ezzel jól ment, akkor utána lehetett megint csökkenteni a méreteket. Tehát meg kell tanulnunk, el kell találni azt az ideális méretet, azt a stílust, amelyik a másik számára kedvező, amelyikkel el tudjuk juttatni erre az örömre, hogy ez valóban kölcsönösen kielégítő lehessen. Itt elég sok olyan belső körülményről beszéltem most, amelyek feltételei annak, hogy valóban kielégítő legyen mind a kettőnk számára a szexuális közösség. De vannak ennek külső körülményei is. Az előbb itt már említettem, hogy az asszonyok viszonylag könnyen kizökkenthetők ebből a fajta szexuális felpörgésből, és ennek a külső körülmények bizony nagyon fontos részei. Egy férfinak nagyon nagy az inerciája, ez általában mindig jellemző a férfiakra. Ha egyszer valamit a fejükbe vesznek, akkor azt megcsinálják, ha törik, ha szakad, ha cigány gyerekek potyognak az égből. Éppen ezért nagyon fontos például tudni, hogy ez a bizonyos házasságkötés előtti szexuális kapcsolatra is érvényes. Tehát amikor egy fiú elkezd komolyan udvarolni, és egy lány idő előtt kinyitja a blúzát, akkor ott számíthat arra, hogy az a férfiú pedig végig akar menni ezen az úton, és ki akar elégülni. Ez egy belénk plantált készség, az egy másik kérdés, hogy ennek a másik fél mennyire szerez érvényt, illetve mennyire akarja, hogy ez a dolog ez bejöjjön. De a férfiak ezen az úton nagyon nehezen eltéríthetőek, és más tekintetben is. Az ő inerciájuk nagy, mint egy óriási lendületes tömeg, mint egy mozdony, amelyik megy a maga 120 tonnájával, vagy 200 tonnájával, ha egyszer fölgyorsult. Azt nagyon nehéz megállítani. Ezzel szemben az asszonyok kizökkenthetőek, és hogyha ezt a bizonyos ütemet elvesztik, akkor már nem tudnak odafigyelni, és lemaradnak erről a közös örömről. Mik ezek a külső tényezők, amelyek befolyásolhatják őket? De például az, hogyha nincs elég idő rá. Nem lehet úgy, hogy óra 10-kor most fog jönni a nagypapa és hozza a gyerekeket, és még van 15 percünk arra. Egy férfinek lehet, hogy elég ez az idő, De egy asszony számára ez nem. Neki bensőséges, meghitt, olyan biztonságos hely kell, saját hálószoba, nagy riglivel, amit a gyerekek se tudnak kinyitni. Ezen kívül nagyon jó az, hogyha a telefont erre az időszakra kikapcsoljuk, nem csak a mobilt, hanem a vezetékest is, lehetőleg a szomszédot is halkítsuk le, hogyha ezt nem tudjuk, akkor például be lehet tenni valami olyan kellemes zenét, ami nem vonja el a figyelmet, tehát nem ilyen dzsin, mert erre nem lehet. Ilyenkor jön elő nem a 7. szimfónia, hanem valamelyik másik, kinek milyen az ízlése a komoly zenében, de általában ezek, hogyha kellően halkan szól, akkor elnyomják a külvilágnak azokat a zajait, amelyek ilyenkor zavaróak lehetnek. Ha közelünkben van egy építkezés, akkor az rendkívül nagy zajokkal járhat. Biztos lehetsz benne, hogy pont akkor indul el a fúrókalapács, amikor éppen együtt lennétek. Most ezeket célszerű kiszűrni. Tehát legyen egy olyan meghitt közeg, amiben jól érzi magát a feleséged. Amiben fel tud szabadulni, amiben nem érik meglepetése. Az asszonyok akkor nyugodtak, hogyha a gyerekek már alszanak, a mosogatás már túl vagyunk, és úgy nagyjából minden a helyén van. Na most lehet azt csinálni, hogy addig, amíg ő szalad a háztartás után, és a gyerekeket próbálja ágyba kényszeríteni, addig én ülök a sarokban, és olvasom az újságot, vagy nézem a híradót, és várom, hogy na mikor lesz már akcióra alkalmas a helyzet. Nem lesz alkalmas a helyzet. De ha beállok én is, és elkezdem a mosogatást, vagy netalántán van egy mosogatógép, és abba te rakod be a mosogatni valót, és a gyerekeknek a fektetésénél te is ott vagy, és nem szólsz sokat, csak egyet-kettőt, akkor sokkal hamarabb bent lesznek az ágyban, meg a közös imádságnak is hamarabb vége lesz, nem fogják húzni a dolgokat, meg nem mennek még ki pisilni, meg nem mennek még ki inni, mert apa is ott van. Tehát, hogyha ezeken a dolgokon úgy megyünk, hogy ez egy közös feladat, hogy megteremtjük a feltételeit annak, hogy mi most együtt fogunk tudni lenni, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy ez mindannyiunk számára, mind a kettőnk számára örömöt jelent. És nem fogjuk viszont látni a gyerekeinket 5 perccel később pendelyben a hálószoba bejáratánál. Zavartalan, biztonságos környezetet kell teremteni. Ebben egyébként mind a két félnek ki kell venni a részét. És hogyha vannak számunkra elkészített alkalmak, amikor tudjuk, hogy most a gyerekek osztálykirándulásra mennek, mit tudom én, a főnök se fog berendelni holnap, akkor erre tudatosan is lehet készülni. Ja igen, és hogy a naptárban most nem a piros betűs napok következnek, ugye, mert ez szokott a másik nagy akadály lenni. Ezekre lehet tudatosan is készülni. Sőt, javasolnám mindenkinek, hogy időnként legyenek az életetekben olyan kiemelkedő lehetőségek, alkalmak, amikor éltek azzal, hogy most elutaztok valahova, ketten bebújtok egy ismerősötöknek a bungalójába, akárhol, Karakó Szörcsökön, 5 kilométer a legközelebbi településtől, ott sokkal nagyobb lehetőségetek van átélni ezt az örömöt. És az embernek végtelen mennyiségű ideje van beszélgetni, és végtelenül jól esik ebben a meghitt kettesben együtt lenni. Különösen olyanoknak, akik egyébként is elfáradnak a mindennapi dolgokban, a gyerekekről való gondoskodásban, és így tovább. Ne hagyjuk, hogy megfásuljunk a szexuális közösségben. Ezt Isten nem úgy készítette el számunkra, hogy ez egy penzum, aminek meg kell lennie, hanem azt szeretné, hogyha mi ezt felszabadultan és örömmel tehetnénk, úgyhogy mind a kettőnk számára öröm legyen. Vannak bizonyos keresztény körök, akik azt mondják, hogy hát azért nem teljesen úgy megy, és hát azért itt be kell tartani időket, meg nem tudom én miket, és hát nagyon szigorúan veszik ezeket a dolgokat. De mindig legyen előttünk, hogy Pál nem véletlenül foglalkozik nagyon sokszor ezekkel a kérdésekkel. Például azzal, hogy a feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Hasonlóképp a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Még hozzáteszi azt is, hogy ne fosszátok meg egymást, hanem ha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra. Azaz, az a bizonyos tartózkodás, amikor nem élünk szexuális közösséget. Annak nagyon fontos oka van. És Pál szerint erre az a legfontosabb, amikor az Istennel való közösséget gyakoroljuk. Mert valami olyan ismeretre szeretnénk eljutni, amire másként nem jöhetnénk rá. Azaz, amikor olyan tervek, vagy olyan feladatok, kérdések tornyosulnak előttünk, amit nem tudunk a hétköznapi válaszaink alapján megválaszolni. Amikor el kell csendesednünk az Isten előtt, akkor lehet az életünknek egy olyan szakasza, hogy akár szexuális böjtöt is hirdetünk, de azt mondja, hogy ez közös megegyezés alapján és bizonyos ideig legyen. Mert a kiéheztetett oroszlánnál rosszabb nincsen. Az előbb már elmondtam, hogy a kiéheztetett férfi, annak sajnos előbb-utóbb kinyílik a szeme, pedig mindenki nagyon jól ismeri, amit az ige is ír, hogy legjobb a saját kutatból való víz. Nekem a nagyanyám udvarán volt egy mélyfúrású kút, és ő mindig jól kihúzta a vizet, és abból itatott meg bennünket, és annak tényleg más íze volt, mint akár melyik más kútnak a faluban, de aztán ennek is vége lett, mert le kellett zárni, mert kitalálták róla, hogy nitrátos, ugyan a környéken nem volt olyan föld, amit nitrágyáztak volna, de be kellett vezetni a vizet. No mindegy, ezt csak azért mondom el, hogy a férfiak is szeretik a saját kútjukat, de azt időnként jól ki kell húzni, és jól élvezni kell, és valóban átélni azt az örömöt, amit itt az énekek éneke 7. részében hallottunk. Amikor egy férfi folyamatosan arról beszél, hogy mennyi mindenben öröm számára a párjának a teste. Tehát találékonynak kell lennünk abban, hogy ezeket a belső körülményeket is megteremtsük, illetve külső körülményeket is megteremtsük, és hogy ez időnként anyagi és egyéb áldozatokkal is jár, és emellett pedig azzal a készséggel, hogy át akarjuk adni a testünket, mint ami megilleti a párunkat. És valóban felszabadítjuk arra, hogy ő maga szerezzen róla tapasztalatokat, ő maga fedezhesse föl annak a titkait. Az a tapasztalat, hogy a tartós szexuális kielégületlenség az előbb-utóbb rést üt a legszilárdabbnak hitt házasságon, illetve házastársi egységen is. Éppen ezért itt törekedni kell, hogy valamiféle rendszeresség legyen az életünkben. Amint mondtam, mi egy olyan korban élünk, amikor nagy a futás, de időnként meg kell tudnunk állni. Ne legyünk olyanok, mint a búgócsiga, hogy addig áll, amíg pörög, és amikor már nem pörög, vagy elveszti ezt a lendületét, akkor kidől. Úgyhogy ahhoz, hogy mi is ne dőljünk ki, hanem olyan fordulatot tudjunk fölvenni, ami még viselhető mindannyiunk számára, és amiben jól érezzük magunkat, ahhoz hozzátartozik ez is, hogy a szexuális közösséget is gyakoroljuk, megfelelő rendszerességgel és örömmel. De mi van akkor, hogyha valamelyikünk számára nem élvezetes a szexuális közösség? Előfordulnak ilyen dolgok, ugye általában ennek azért valamiféle visszatükröződése van. Férfiaknál ilyenkor szokott előkerülni az, hogy nagyon sok időt töltenek a munkahelyükön. Olyan sokat, hogy már nem is tudjuk megindokolni. Vagy amikor az összes tévéműsort muszáj megnézni. Vagy amikor az újságok között feltűnnek bizonyos szexuális töltésű lapok, pornó és egyebek. Amikor az állandó fáradtság gátolja a szexuális közösségben őket. De ez mondjuk az asszonyokra is előfordul, hogy jellemző. Hogy hol ez fáj, hol az fáj, mindig menstruációidő van, most nagyon fáradtak, még ezt kell megcsinálni, még azt kell megcsinálni. Ilyenkor nincs más lehetőségünk, mint az, hogy bevalljuk kölcsönösen egymásnak, hogy mi az, ami miatt ezek a dolgok most így vannak. És próbáljuk meg együtt, élő szóban kommunikálva, az élő Isten előtt megvallani, hogy mik azok a mulasztásaink, mik azok a dolgok, amelyek elválasztanak minket egymástól. Általában ilyenkor olyan dolgok is előjönnek, amelyekből kiderül, hogy az Istennel való kapcsolatunk is valami miatt megfeneklett, egységúvá vált, vagy éppen csak azt gondoljuk, hogy még mindig kapcsolatban vagyunk Istennel, de ő már valahol máshol szeretne bennünket látni, vagy ő máshol jár. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa azokat, még a botlásainkat is, a kísértéseinket is. Ha idejében megvallunk egy szexuális kísértést, megszabadulunk ennek a kényszerétől, hogy abból feltétlenül bűn legyen. Meggyőződésem, hogyha Dávid annak idejében megvallotta volna, hogy most itt ez meg ez van, akkor lehet, hogy nem kellett volna végigmennie azokon az őt is megszégyenítő életpontokon. És itt hadd hívjam föl a figyelmet arra, hogy amivel megpróbáljuk pótolni a szexuális örömöt és a szexuális közösséget, az a kéj. De a kéj az nem egyenlő azzal az örömmel, amit Isten a szexuális közösségben szeretne nekünk ajándékozni. A kéj az valami egész más. A kéj az azt jelenti, hogy mindenképpen valamiféle kielégülésre törekszünk, de itt megint előjön az, hogy ez minket céloz, az, hogy nekünk szerezzen örömet, és nem a másiknak. Éppen ezért minden olyan, amelyik eltávolít bennünket a természetes szexuális közösségtől, azaz, hogy a házastársunkkal éljünk szexuális közösséget, vagy olyan eszközöket alkalmaz, amelyik úgymond ennek a fokozására van, ebben is vannak különböző abnormális szexuális megnyilvánulások, gondolok itt a szadizmusra, mazochizmusra és egyebekre, akiknél egészen kifejezett arzenálok vannak arra, hogy hogyan lehet ezt még tovább fokozni, vagy akik különböző ajzószereket szednek, és így próbálnak nagyobb fokú örömöt elérni. Ez nem az az öröm, amit Isten számunkra elkészített. Nem kében szeretne viszont látni bennünket Isten, hogy feltétlenül elkábuljunk a szexuális közösségnek ettől az érzésétől, hanem olyan örömöt szeretne adni, ami mind a kettőnk számára felülemel azon a pillanaton, amit a mi szexuális közösségünk jelent, és hosszabb távra pedig egy olyan feszültségmentes és nagyszerű élményt, amire visszatekintve is jó érzés gondolnunk, és nem tölt el bennünket félelemmel. Feri külön kérte, hogy emlékezzek meg azokról is, akik már nem az ifjúságukban vannak, és úgy látom, hogy itt szép számmal vannak olyanok, akik már túl vannak a 25. életévükön, és nem feltétlenül friss házasok, vagy éppen készülődnek a házasságra. Most hadd bátorítsam őket azzal, hogy a szexualitás nem kifejezetten csak a fiatal korra elkészített örömforrás az ember számára, hanem a későbbi életkorokban is természetes velejárója az életünknek. A szexuális közösséget 50, 60, 70 és 80 évesen is lehet gyakorolni, hogyha másra nem gondolunk csak arra, hogy Ábrahámnak ebben a korban is született gyermeke és több idős pátriárka volt hasonló helyzetben, fel kell tételeznünk, hogy számukra sem volt kínos kötelezettség, hanem éltek ezzel, és örömet jelentett. Vannak azonban változások, amelyek a korral létrejönnek, ezekkel pedig számolnunk kell. Néhány ilyet is szeretnék elmondani. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a változó kor, amelyik a 40-es évek közepétől az 50-es évek közepéig minden asszonyra ráköszönt, és a petefészek csökkent működése következtében megváltozik a hormontermelés, és ezáltal egy jelentős változást élnek át. Általában azt köszönti be, hogy rövidülnek a ciklusok, az addig megszokott 28 nap helyett 26-24 napos ciklusok kezdenek el előtünedezni, és egy kicsit elhúzódóbbak lesznek a vérzések. Akkor gondoljunk arra, hogy igen, a petefészeknek van egy meghatározott ideje, amíg képes működni, és most valami más fog következni. Azonban a vérzés elmaradásával is ugyanúgy lesz az asszonyok számára kívánság a másikkal való közösség, mert ez nem változik meg. Lehet, hogy lesznek hőhullámok, meg lesznek nehezebben viselhető részei ennek a változó kornak, de a szexuális vonzalmuk ugyanúgy megmarad. A kielégíthetőségük is ugyanúgy megmarad. A férfiaknál is lezajlódik egy hasonló változás. Bizonyos szerzők férfi klimaxról is beszélnek, ami egy kicsit későbbre tehető, mint a nőknél, de ez egy sokkal lassabban lezajló folyamat. De a férfiak számára is ugyanúgy megmarad a szexuális kielégülésre való kívánságunk, ez a töltésünk. Ez nem párolog el belőlünk. Ez a késői öreg korunkig megmarad. Vannak fizikai változások is, ugye a teljesítő képességünk már nem ugyanaz. Manapság már a fiam akár bicikliben, akár futásban lehagy, és ez köszönhető annak, hogy ugye az ember 12 évesen sokkal rugalmasabb, és hát én is néhány kilóval nehezebb vagyok, mint annak idején, úgyhogy most már nem nagyon vállalkozom bele ilyen megmérettetésekre. Megváltozik a mi fizikai teljesítő képességünk is, ennek megfelelően a szexuális közösségünk frekvenciája is változnia kell. Nem fogjuk tudni azt a gyakoriságot. Általában a felmérések azt tükrözik, hogy a korral általában csökken a frekvencia. Ebben ugyanakkor ne érezzük azt, hogy ez valami negatív jelenség. Hiszen az, hogy csökken a frekvencia, ugyanakkor ennek a közösségnek az elmélyülését is jelentheti. Hiszen a feleségem ugyanaz számomra. Lehet, hogy rajta is megváltozik néhány dolog. Egy kicsit több őszhajszála van. Az, hogy 4 gyermeket szoptatott, ez megváltoztatta az emlőjének a tapintását, formáját, és így tovább. Az, hogy ennyi idős, ez már a súlyán is esetleg lehet, hogy változásokat okoz. De attól még mindig ő az, akit Isten számomra elkészített erre. És ha saját magamra nézek, akkor magamon is látom, hogy egyre kevesebb a foga az oroszlánnak, egyre őszebb a haja, és egyre kevesebb, és így tovább. El kell tudnunk fogadni egymást és önmagunkat ebben a megváltozott helyzetben. De ez nem mentesít bennünket attól, hogy a másik számára még mindig az én testem az, amelyik az örömforrás lehet. És erre tudatosan is lehet készülnünk, és kell is élnünk ezzel. Megváltozik a szexualitás töltése is. Az eddigi gyakorlati, hogy mindenképpen az orgazmusra törekszünk, egyre inkább átalakul, és mindenképpen a szeretett közösségre törekszünk. Átéljük azt a meghittséget, azt a mélységét az emberi kapcsolatoknak, amit az ember másképpen nem fog tudni átélni. Isten ebben is gazdagságot helyezett el, ugyanakkor felszabadítja például az asszonyokat attól a félelemtől, amit a teherbeesésnek a félelme jelenthet a korábbi időszakban, hiszen a vérzések elmaradása után ettől már nem kell félniük. Ezen kívül adódnak olyan a környezetünkben lezajló változások, amelyek szintén segítenek abban, hogy még inkább meghitt lehessen ez, hiszen a fészek kiürül. A gyerekeink egyre több időt töltenek távol, önálló utakat járnak, aztán előbb-utóbb férjhez mennek, megházasodnak, és mi ott maradunk ketten a fészekben, és ki kellene töltenünk valamivel. Mert ugye addig, amíg a gyerekek ott vannak, addig egy közös feladat tölt el mind a kettőnket, hogy róluk kell gondoskodni, őket kell menedzselni, tanuljanak, okosodjanak, legyenek jól felkészítve az előttük álló pályára, és utána, amikor kirepülnek, akkor ott marad üresen, és nem tudunk egymással mit kezdeni. Nos, azt gondolom, hogy az időskorra való felkészülésben a legfontosabb az, hogy idejében megtaláljuk a kuplungot és a visszafokozatba kapcsolást. Mert nem fogjuk tudni az 5. sebességet folyton bírni, mert egyre több kaptató és emelkedő lesz. Az előbb mondtam, hogy ennek fizikai oka is vannak, esetenként a magas vérnyomásunkra is szedni kell gyógyszert, az erekciónk sem a régi, de azért az még nagyon jól kiszolgál, és az adott helyzetben ez lesz az egyetlen dolog, ami által örömet tudok szerezni a páromnak. De ezeket el lehet egymástól hordozni, ezekre föl lehet készülni, és hogyha mi ezt tudatosítjuk magunkban, hogy ezzel kell tudnunk élni, akkor meggazdagít bennünket megint abban a tekintetben, hogy Isten ebben is egy újat, egy még jobbat, egy még mélyebbet készít el. Talán még mélyebbé teszi azt a kommunikációs kapcsolatot, ami az egész életünkre jellemző. Hiszen egy férfi és egy nő kapcsolata az nem egy futó kapcsolat, hanem én azt szoktam mondani, hogy az első pillantástól egészen odáig tart, amíg valamelyikünk a másiknak a szemét le nem fogja. És ebben az egy szempillantásnyi időben kell, hogy változzon időnként a sebességfokozat, és ahogy közeledünk az életünknek a végéhez, úgy kell tudnunk méltóságban visszakapcsolni ezeket a sebességfokozatokat, de ez nem jelenti azt, hogy nekünk ezt nélkülöznünk kell. Sőt, hadd mondjam azt, hogy még esetenként betegségek mellett is, ha valakit szélütés ér, és lebénul a fél oldala, még ebben a helyzetben is igénye van arra, hogy kielégüljön. És meg lehet találni azokat a módokat, vagy egy súlyosabb betegség kapcsán is azokat a helyzeteket, amelyek még mindig a kielégülés örömével járnak. Értelemszerűen itt is a hangsúly a szeretetteljes közösségen múlik, és az a tapasztalat, hogy azok a házaspárok, akik az egész életükben a megfelelő helyen kezelték a szexuális közösséget, és az megfelelő gyakorisággal és jó mélységgel valóban örömszerző közösség volt, időskorukban is fogják tudni ezt gyakorolni. És örömet fog számukra jelenteni, teljessé fogja tenni ugyanúgy az életüket. A legnagyobb ellensége az időskori szexuális közösségnek az intimitás hiánya. Az, amikor nélkülözzük ezt a fajta elrejtettséget. Itt a verbális kommunikáció elszegényedése, az egymással töltött időnek a ritkasága. Amikor valaki egyre több feladatot vállal be azért, mert már a nyugdíja megengedi, meg a gyerekekkel se kell foglalkozni, ez a túlhajszoltság, ez megfosztja a házaspárt attól, hogy gyakorolják ezt a közösséget. Meg kell tanulnunk az időnkkel gazdálkodni. És meg kell tanulni azt is, hogy felszabadultan tudjunk olyan programokat készíteni, amit itt az előbb is mondtam, tegyük változatosabbá. Lehet, hogy a saját lakásunk az már nem annyira izgalmas. Lehet, hogy valahol máshol nagyobb kedvünk lesz. Ahogy idősödünk, az anyagi körülményeink általában azért nem szoktak annyival rosszabbak lenni. Tehát, ha van rá lehetőségünk, akkor tervezzük meg, és különítsünk el erre pénzt, hogy együtt el tudjunk jutni valahova. Az új környezetben, a megváltozott helyzetben, úgyhogy nem terhelnek egyikünket sem, semmilyen feladatok és semmilyen szükségek, amelyeket nekünk kell kielégíteni, nagyobb odafigyeléssel tudunk lenni a másikra. Fel tudunk szabadulni arra, hogy együtt tudjunk lenni. Azok a házaspárok, akik fiatal korukban is készek voltak a játékra, az örömszerzésre, az egymás gondolatának a kitalálására, azok idős korukban sem fogják ezt abba hagyni. Akik tudnak jó szóviceket gyártani, akik tudnak egymásnak örömet szerezni, akik tudnak meglepetéseket okozni, és itt most ne durvaságokra gondoljatok, hanem apró ötletekre, a cipőben elhelyezett sportszelet és az ehhez hasonlók, és ezek mind-mind olyan utalások lehetnek, amelyek a másiknak örömet okoznak. És erre az idős kor sem ad felmentést, hanem inkább a másik mélyebb ismeretéből adódóan még inkább mélyé teszi ezt. A másik, amit meg kell tanulniuk az idősebbeknek, hogy kezdeményezni már nem csak a férfiaknak lehet. A nőknek is késznek kell arra lenniük, hogy átérezzék azt, hogy ez egy közös felelősségük, hogy a szexuális közösségben feloldódjanak azok a feszültségek, amelyek gyakran a fizikai változásunkból adódnak. Az, hogy nehezen viseljük, hogy fáj a hátunk, hát igen, de akkor tegyünk is ellene. Például tudjuk egymást segíteni abban, hogy az ilyen fizikai nehézségeinket, akár úgy, hogy a másikat elkísérjük a doktorbácsihoz, akár úgy, hogy együtt eljárunk úszni a Széchenyibe, és egy kicsit megdögönyöztetjük magunkat a 38 fokos vízben, ezek mind-mind nagy élvezetek, és ezt közösen tudjuk megtenni. Tessék találékonynak lenni. Nem mondom azt, hogy holnaptól tessék sorba állni a Széchenyinél, de minden esetre el kell rajta gondolkodni. Ezek nagyon jó és hasznos kezdeményezések lehetnek, amelyeknek a végén ott lehet egy felkiáltójel. A másik az, hogy tudjuk a másiknak a testét, akkor is annak a megszentelt testnek látni, amit Isten számunkra elkészített. Előfordulhatnak olyan dolgok, amelyek megváltoztatják a testünknek a megjelenését. Sőt, adott esetben valaki például egy emlő daganat esetén el kell távolítani valamelyik emlőjét, vagy éppen mind a kettőt. Ettől még ő ugyanúgy a feleséged, még ugyanúgy okozhat örömet számodra, abban a testi állapotban is. A férfiak egyébként, hogy fantáziával megáldottak általában, ebben a szituációban is feltalálhatják magukat. Nem kell megijedni ettől. Attól, hogy valaki egy ilyen műtéten átmegy, vagy a méhét eltávolítják, attól még ugyanúgy benne van a szükséglet arra, hogy normális szexuális közösséget éljen. Nem kell ettől megijedni. De nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az idős kor az fokozottan kommunikációigényes, és hogy erre időt kell töltenünk. Nem meneküljünk el attól, hogy vannak megbeszélni valóink. Nem kell ahhoz egy ilyen tragédiának bekövetkeznie, mint amit mondjuk egy daganatos betegség, vagy egy méheltávolítás, vagy bármi más okozhat. Kezdjünk el idejében visszakapcsolni, és kezdjünk el kommunikálni, beszélni a másikkal. Legyen időnk és lehetőségünk erre. Tudjunk beülni egy étterembe, és megbeszélni a dolgainkat, amikor nem kell a feleségemnek főznie, amikor nincsenek olyan feladatai, amelyek halaszthatatlanok, és így tovább. Próbáljunk meg erre időt szakítani. Felkészülésem közben egy nagyon kedves tréfát olvastam az egyik könyvben, ahol a következő van. Egy idősebb férfi sétál az utcán, észrevesz egy békát maga mellett, megáll, nézi, mire a béka fölkiabál, hogy vegyél fel és csokkoljál meg, gyönyörű nő lesz belőlem. A férfi oda néz, fölveszi, zsebre teszi. Így mennek egy ideig, egyszer csak megszólal a béka. Mondtam, hogy csókoljál meg, gyönyörű nő lesz belőlem, szexuálisan is vonzó leszek. De a férfi mondja, lehet, de nekem inkább egy beszélő békára volna szükségem. Nos, érezzük át azt, hogy egy idősödő férfinek is vannak kommunikációs szükségletei, és ugyanígy egy idősödő nőnek is, és ebben újra kell tanulnunk a kommunikációt, mert sokszor elfelejtjük a mindennapok terhei között azt, hogy nem beszélgetünk, nincsenek közös alkalmaink. Talán már azt is elfelejtettük, amit fiatalságunkban gyakoroltuk, hogy együtt leültünk a Biblia mellé, közösen olvastuk, együtt imádkoztunk, és így indultunk. Ez az én mai mondani valóm számotokra és útra való. A fiatalok sem mosolyogjanak ezen, mert néhány év múlva lehet, hogy rátok is sor kerül ugyanúgy, mint ahogy most az idősek számára mondtam néhány szót. Egy imádsággal szeretném befejezni, és ha valakinek elengedhetetlen kérdése van, vagy valami nem hangzott el, ami őt nagyon izgatja, akkor azt utána majd fölteheti. Urunk Istenünk, magasztalunk téged azért az ajándékért, amit a szexuális közösségben adtál nekünk. Köszönjük neked a társunk testét, amit te szenteltél meg, amit odaadtál nekünk, hogy egy közös életen keresztül élvezzük azt. Köszönjük, hogy te akarsz megtanítani bennünket a valódi örömre, amelyik teljessé teszi az életünket. Köszönjük, hogy te mindezt azért adtad, hogy a mi életünk teljes legyen. Légy áldott ezért, és kérünk, hogy tanítsál még többre. Add, hogy egymást tudjuk tisztelni, tudjuk elfogadni minden testi nehézségével, szükségletével, változásával együtt. Kérünk, hogyha itt most valamire fény derült, ami gátja lehet a mi közös örömünknek, azt hadd tudjuk közösen eléd tenni. Te szabadíts föl bennünket arra az örömre, amit te elkészítettél mindezekben. Köszönjük, hogy te teljes értékű házaspárokat akarsz látni. Olyanokat, akik mindenki számára visszatükrözik a te jó tervedet. Azt, hogy te egy valakit készítettél mindenki számára, és így a házasságban teljes örömöt akarsz adni. Azt a meghitt, csendes békességet, amit semmi más nem tud adni. Amiben jól érzik magukat a gyermekeink, és amiben mi ketten is jól érezzük magunkat. Köszönjük, hogy megajándékozottak lehetünk. Kérünk, hogy őrizd meg a te ígédet a mi szívünkben, és gazdagíts meg annak a megcselekvésében. Amen.
Annyi a kérdésem, az öregeket elég jól kitárgyaltad, úgyhogy könnyű dolgok van, nem rólam van a szó.
Majd az Ágét megkérdezem.
A 30 év manapság a párválasztási időszak kicsit kitolódni látszik. Mondjuk egy elég fiatal ember, ha már igen fel van buzdulva, akkor látogassa a piros lámpás negyedet, saját kezűleg oldja meg a problémát, vagy mit tegyen véleményedre?
Keressen magának egy jó feleséget.
Jó,
és aki jó feleséget talált, az elnyerte az Úr jó akaratát. A piros lámpás negyedet semmiképpen nem javaslom, meg az önkielégítést sem, mert ez meg berögzülhet, és ez megint egy olyan helyzet, amiben a későbbiekben nem érzi magát jól. Hogyha mégis nősülésre adja a fejét, amit elmondasz egyébként, azt hiszem, hogy egy korjelenség, a szingli jelenség, és az inkább annak köszönhető, hogy a mai fiatal emberek nagyon nehezen vállalják a felelősséget, és azt, hogy lemondunk a saját jó érzésünkről és a saját kényelmünkről. Amikor Jézus azt mondja, hogy mindenki vegye föl a maga keresztjét, vagy vegye föl az én igámat, akkor arról beszél, hogy mindegyikünknek van egy személyes igája, amelyikben meg kell felelnie. Ez az iga ránk van méretezve. Aki ezt nem veszi fel, az hasonló ahhoz, aki a dénáriát, amit Istentől kapott, betakarja a kendőbe és elteszi. Az nem fog megszaporodni. Isten azt szeretné, hogyha ez a ránk bízott dénár, ez sokasodna. A szexualitás nem kifejezetten az, de ez is része ennek, hiszen a szaporodás, sokasodás, ez is az életünk része. Nagyon sokan nem mernek lemondani, vagy félnek a felelősségétől annak, hogy ők egy családnak a fejei legyenek, vállalják a feleségüket, a születendő gyermekeiket, hogy őket el kell tartani, hogy őket útba kell igazítani, hogy az Isten útján kell járni. Kétség kívül egy nehéz feladat a mai világban tájékozódni, és ezeknek a követelményeknek megfelelni, de nem lehetetlen. Isten erre ad bölcsességet, ad erőt és ad kitartást. Ez a mi elszántságunkat kérdőjelezi meg, hogy valóban készek vagyunk erre. Van sok olyan gyülekezet, ahol ezek a 30 körüli férfiak ott topzódnak, és ott van körülbelül háromszor ennyi vagy ötször ennyi lány, akik szintén szeretnének férjhez menni, de valahogy ez nem jön össze a kettőjük között a megfelelő kapcsolat. Ez egyfajta infantilitás, amikor az ember megpróbál a meleg langyos ölben maradni, vagy nem tud elszakadni az anyukájától, vagy attól a kényelemtől, hogy más mos, főz és vasal rá, ezt le kell küzdeni. Isten azt akarja, hogy mi valódi harcosok legyünk, olyanok, akiket semmi más nem köt, csak az ő igéje és az ő vezetése.
Még egy kérdés.
Mondjad, Isten.
Csak annyi, hogy miután te szülész-nőgyógyász doktor vagy, úgy négy szem közt is lehet veled beszélgetni valahol?
Hát a rendelésemen csak négy szem közt lehet velem beszélni.
Jó, na de egy névjegykártyát találunk a könyvasztalon.
Igen, a lengyel Istennel lehet névjegykártyát találni. Legfőbb jó akarom. Másban nem szorult kérdés, mert István nagyon erőszakos, de Isten, Jézus azt mondta, hogy az erőszakosok ki a mennyek országa, úgyhogy ő már elég közel van hozzá.
Meg csak azt szeretném megjegyezni, hogy lehetnek esetleg olyan kérdések, amiket az ember nem akar ilyen nagy nyilvánosság előtt föltenni. Ehhez nem csak a négy szem közti lehetőség van meg. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy két hét múlva újra találkozunk Lajossal. Tehát le is lehet írni, a doboz ott van hátul. Igen, ott a szokásos helyen a kérdések dobozba be lehet tenni. Ha valaki egy hét múlva gondolja meg magát, hogy van kérdése a mai témához, én vállalom, hogy eljuttatom Lajosnak, hogy két hét múlva kezében legyen, legkésőbb 5 perccel az előadás előtt. Na de nem, szóval más, közben is lehetséges. Na most láttuk azt, hogy ha valaki most nyilvánosan tesz föl kérdést, azért életben marad. Pista, még megvagy, ugye? Hát akkor még most is van lehetőség direkt kérdése.
Úgy látszik, nagyon kimerítő voltam. Köszönöm szépen a figyelmet.